Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója, nagy szeretettel és tisztelettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. A házasság és család műsorban beszélgettünk az elmúlt két műsorban a házasság céljáról, a család alapításról, a felemás igáról, a házasság nélküli életről, az özvegységről. Most pedig egy picit tovább megyünk, és megnézzük, hogy mit jelent a házasság nélküli élet. Az első korintusi levél 7. fejezet 26. versétől a 36. verséig ezt olvashatjuk. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelen való szükség miatt, hogy tudnilik jó az embernek úgy maradni. Feleséghez köttettél, ne keres elválást. Megszabadultál feleségettől, ne keres feleséget. De ha feleséget veszel, és nem vétkezel, és a férjhez megy, is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúság lesz a testben. Ezt azért mondom, mert az idő rövidre van szabva, azért akiknek van feleségük, úgy tegyenek, mintha nem volna. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik vigadnak, mintha nem vigadnának. És akik élnek a világban, mintha nem élnének, mert elmúlik a világ. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, és kedvet, azért, hogy kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen, amint testében, mint lelkében, aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tört vessek nektek, hanem hogy álhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz, háboríthatatlanul. Tehát arról beszél, kedves Mária Rádió hallgatók, ez a szentírási rész, hogyha valaki az Úrért nem lép házasságra, az jól teszi. A fiúk esetében hangsúlyoznám, csak akkor teszi jól, ha nem kényelem szeretetből teszi. Nem azért, mint a világ fiai, hanem mert az Úrnak, az ő munkájának akarja magát szentelni. A szükség pedig nem kényszeríti. És a lányoknak is ugyanez, jó, ha az Úrért teszik. Csak a lányoknál van egy másik eset is, amikor nem kéri meg őket senki, ezért úgy maradnak. De ne csüggedjenek el, hanem szenteljék oda testüket, lelküket, szellemüket az Úrnak. Teljes életük lesz így is, és boldogok lesznek. Ha egész életükben azon sopánkodnak, hogy jaj, nem mentem férjhez, jaj, miért van ez így, akkor boldogtalan lesz az életük. Ha azon ügyeskednek, hogy mégis kerítsenek maguknak valahogy férjet, akkor is boldogtalanok lesznek. Egyszerűen mondják azt az Istennek, hogy itt vagyok, tiéd a testem, a lelkem, az egész életem, rendelkezz velem. Ha feleségnek és családanyának rendeltél, vállalom. Ha nem, azt is vállalom. Veled akarok élni, és tudom, hogy boldog és teljes lesz az életem. Nem a házasság teljesíti ki az embert, hanem az Isten, és az Istennel való kapcsolat. Akik magányosan maradnak, nem fogják találni a feladataikat a testvérek között, és nem lesznek egyedül. Nagyon sok közösségekben is van, és voltak is mindig idősebb lányok. Van egy nagyon kedves, szép, aranyos, komoly, hívő lány, aki most már 80 éves. Az egyik illető lelkipásztor mesélte el, hogy őt már Isten ismerte fiatal korában, és elbeszélgetett vele erről, hogy hát Rózsika, téged soha nem kért meg senki? Nem. Egy hitetlen fiú sem? Az sem. És ez nem bántott téged? Eleinte rosszul esett, hogy senkinek sem kellett, de azután megértettem és elfogadtam, hogy Isten akarja így. És meséli tovább a lelkipásztor, lehet olvasni, hogy nagyon elcsodálkoztam, mert szép, nagyon kedves, szolgálatkész volt mindig, és mindenki szerette a közösségben. És van egy ellenkező példa is, aki sopánkodott, hogy jaj így, jaj úgy, és egy házsártos öreg lány lett belőle, és az élete is haszontalan lett. Tehát soha ne legyetek ilyen öreg lányok, ha úgy maradtok, hanem legyetek az Úr számára hasznosak, kedvesek, szentek, testetekben, lelketekben. Ezt igen nagyra értékeli az Isten, és a végén úgy is az Isten fog mindenkinek az élete felett ítéletet mondani, és nem az emberek. Az özvegyekről egy pár szót, szintén a Korintusi levél, első Korintusi levél, 7. fejezet, 39-40. Verseiben ez áll. Az asszonyt törvény köti, míg férje él. De ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban. De boldog apa úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van. Ennyi az idézet. A Timóteushoz írt első levélben is beszél ugyan a Szentírás olyanról is, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez. Alapvetően azt mondja a Szentírás, hogy ha özvegy marad valaki, férjhez mehet, vagy megnősülhet szabadon, de azt az Istenben tegye, tehát hívőhöz menjen. De azt is mondja, hogy mégis boldogabb lesz, ha özvegy marad. Vannak olyan esetek, amikor rá van kényszerülve egy özvegy a házasságra. Ha például egy fiatal embernek meghal a felesége, és ott marad néhány gyermekkel, ki nevelje a gyerekeket, hisz neki dolgoznia kell, a gyermekek még kicsik. Ez érthető, megnősülhet, megengedi a Szentírás, nem vétkezik, és hasznos is. Persze, vannak nehézségek, és lesznek, születhetnek gyermekek az új házasságból is, de vannak, akik vállalják ezt az Istenért. Azonban nagyon nagy kérdés az, amikor valaki idősen özvegy marad, és meg akar házasodni. Miért teszi? Mi a szándéka? A szükség nem kényszeríti, gyermekek már nem lesznek, tehát nem szoktuk javasolni idős embereknek, nem jó fényt vet rá, mert testi szempontok jöhetnek elő, vagy az aggodalom, a számítás, hogy legyen valaki, aki majd gondozza öregkorára. Persze itt is van kivétel, amikor a házasság éppen az idős özvegy testvér szolgálatát segíti. Tehát a házasság, kedves Mária Rádió hallgatók, Isten akarata. A Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. versében olvashatjuk: tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy. Becsüljük meg, mint Isten ajándékát. Akinek nem adta, ne sóhajtozzon, ne legyen keserű egy egész életen át, hanem kedveskedjék az Úrnak szent élettel és jó cselekedettel. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid szép dal után folytatjuk a gyerekneveléssel. Maradjanak továbbra is velünk. Köszöntöm újra a kedves Mára Rádió hallgatóit, és pedig tovább megyünk a gyereknevelés gondolatával. A gyermekkor különböző szakaszait vesszük. A szülők, nagyszülők és felnőttek felelősségét a nevelésükben. Az Úr Jézus különleges szeretettel fordult, olvashatjuk a Szentírásban is, a gyermekek felé. Nagyon sok helyen láthatjuk ezt a Szentírásban. Például az evangéliumok szerint kisgyermekeket hoztak eléje, hogy imádkozzék értük. A tanítványok ezt nem látták jónak, de az Úr Jézus ezért megdorgálta őket. Ölébe vette rájuk, tette a kezét és megáldotta a gyermekeket. Amikor a tanítványok arról vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, akkor is egy gyermeket állított oda és azt mondta, megnevessétek a gyermekeket, mert az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám akaratát. Tehát úgy forduljunk mi is a gyermekek és saját gyermekeink felé is, hogy az Isten szemében ők különösen kedvesek. Az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezet 4. versében is azt olvashatjuk, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. És ennek a szentírási résznek a 2. feléről szólnék egy pár szót, hogy neveljétek az Isten tanítása szerint. Az 1. feléről, hogy ne ingereljétek a gyermekeiteket, majd a családi harmónia kapcsán is mondok egy pár dolgot. Egy orvos rendelőjében ki volt írva, hogy beteget gyógyítani és gyermeket nevelni csak Isten tud. Ez igaz, gyereket nevelni is csak Isten tud. Magunktól nem tudunk, ezért kell mindig az Isten tanítására, intésére figyelni, és azt szerint nevelni gyermekeinket. A gyermek nevelésénél figyelembe kell vennünk az életkori sajátosságaikat. Néhány csoportba foglalva nézzük meg, milyen korban mit vegyünk különösen figyelembe. A gyermek életkor általában 16 éves korig tart, és sokféleképpen szokták felosztani. Vegyük az elsőt, a magzati kor. Erről nem tudok sokat mondani, de jó, ha erről is tudunk, hogy a magzat Isten szemében egy teljesen kész, élő ember. Sok példát lehetne mondani rá a Szentírásból, de csak egyet emelnék ki. Lukács evangéliuma 1. fejezetében olvassuk ezt, hogy Mária elfogadta Isten üzenetét, hogy az ő fiának, Jézus Krisztusnak az anyja legyen. Akkor azt mondta neki az angyal, hogy a rokona Erzsébet szintén áldott állapotban már a 6. hónapban van. Tehát Mária elment Erzsébethez a hegyekbe. És amikor Erzsébet meghallotta Máriának a köszöntését, akkor a 6 hónapos magzat, keresztelő János, repesett a méhében. Erre Erzsébet így szólt, és hogy van ez, hogy az én uramnak anyja jön el hozzám? Hát honnan tudta ezt Erzsébet, honnan tudta a magzata? Tehát a Szentlélektől. Olvashatjuk a 15. vers Lukács 1. fejezetében, hogy betelt Szentlélekkel az ő anyjának méhétől fogva. Tehát Isten szemében teljesen kész ember volt az a 6 hónapos magzat. De az éppen megfogant Jézus Krisztus is, mert már úgy beszél róla, hogy az én uramnak az anyja. Tehát ezért bűn, kedves Mária Rádió hallgatók, ezért bűn gyilkosság a magzatot megölni, vagy művi abortuszt végeztetni. Ezt a hívő, istenfélő emberek tudják is. Vállalják a gyermekeket még akkor is, ha tudják, hogy beteg. Nagyon sok olyan eset van, amikor előre tudja az anya is, az apa is, hogy beteg lesz a gyermekük, vállalják, nem vetetik el. Tudják, hogy Isten nem téved, amikor ilyen magzatot ad nekik. Ez volt Isten tervében, és ezt el kell fogadni az ő kezéből. Már a magzati korban is nagy hatással van a magzatra az egész családnak a légköre, de főleg az anya lelki és szellemi állapota. Érzékeli és hatással van rá. Nem mindegy, hogyan hordja az anya, és hogyan fogadja a család azt a kicsi magzatot. Átérünk a 2. korra, a csecsemőkor. Ez születéstől 2 éves korig tart, általában így mondja a tudomány, ez az öntudatlanságnak a kora. Ilyenkor a gyermek teljesen a szüleinek és a környezetének a gondviselésére szorul. Nem tud még tenni szinte semmit önmagáért. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy ártatlan-e a csecsemő. Azt szokták mondani, milyen aranyos, ártatlan kicsi baba, igaz, még nem vétkezik cselekedeteiben, valóban ártatlan. Azonban tudnunk kell, hogy természetében nem ártatlan. A pici baba olyan, mint egy kis leopárd. Milyen aranyos egy kis leopárd, olyan, mint egy kis cica, játékos és szép. Hát igen ám, de amikor megnő, az aranyos kis leopárdból vérengző vadállat lesz. Egy kicsit abszurd ez a hasonlat, de ilyen lesz a kis csecsemő is, cselekedeteiben ártatlan, de természetében bűnös. Szentírás is azt írja, hogy ime én vétekben fogantam, és bűnben melengetett engem az anyám. Jóvnál olvassuk, hogy kiadhat tisztát a tisztátalamból. Hát apja és anyja is bűnös, hogy lenne abból egy teljesen ártatlan, aranyos kis utód. Tehát a csecsemő örökli atyáitól, a szülőktől a hiába való életet. Tehát a család melegsége, a csecsemő normális fejlődése szempontjából nagyon fontos a szülői gondoskodás és a szülői szeretet. Az anya testközelsége, amikor szoptatja, simogatja, az egész családi, amikor ölbe veszik, megpuszilgatják, cirogatják. Tudományosan is kimutatták, ha ez elmarad, akkor lelkében, érzelmeiben, fejlődésében kárt szenved a csecsemő. Biztosítsuk neki a családi melegséget. Hiába öntudatlan, mégis érzi és elraktározódik benne. A harmadik kor az öntudatra és a bűntudatra ébredésnek a kora. Ez egy hosszabb korszak, 2 éves kortól 12 éves korig tart. Ez alatt az idő alatt a gyermek előbb öntudatra ébred, majd 12 éves korára már a bűntudata is kialakul. Mindenre fogékonyak. A gyerekek ebben a korban fogékonyak leginkább a nevelésre, tanításra, a szokásaiknak a kialakítására. Ebben a korban fenyegetik a legnagyobb veszélyek is őket, a testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Pontosan azért, mert mindenre fogékonyak. Egyformán hajlanak a jóra és a rosszra is. Mind a kettő alakítja jellemüket, ezért sok függ a neveléstől, és attól, hogy milyen hatás éri őket ebben a korban. Álhatatlanok. A gyermeki lélek jellemzője az, hogy álhatatlan. Ezért írja Pál az Efezusi levélben, hogy ne legyünk gyermekek, kiket ide is tovahány a hab és hajt a tanításnak akármilyen szele. Mindegy, mit mondanak a gyereknek, mindent elhisz. Hajlik, ingadozik, álhatatlan. Lehet, hogy egy gyerekkel szépen megértetjük, hogy mit kellene tennie, és egy óra vagy egy nap, esetleg 2 nap, azon biztos, hogy elfelejti. Már egészen másképp teszi, mert álhatatlan, ilyen a gyermek. Ezt tudomásul kell venni. Nem kell sopánkodni rajta, hogy jaj, csak az én gyermekem ilyen. Tehát minden gyerek ilyen. A kisgyerek a hívő szülőktől befogadja a Szentírás tanítását, de arra is nagyon fogékony, amit az iskolában, az utcán, a barátoktól hall és lát. Mind a kettőt elfogadja, akkor is, ha homlok egyenest ellentétes. Nem tud még különbséget tenni. Tele van érdeklődéssel, mindent tudni akar, ezért van az, hogy már egész kicsi korban állandóan kérdez. De később is tele van érdeklődéssel, hogy mi ez, miért. Tehát mindent elhisz, amit mondanak neki. Éppen ezért ekkor kell megismertetni a Szentírással, azzal a szellemvilággal, amiben hiszünk. Mert mindent befogad és elhisz. Nagy a szeretetéségük. Fokozottan igénylik, hogy értsék meg őket, főleg a szülők. Foglalkozzanak velük, sokat legyenek együtt a szülőkkel, mert semmi sem pótolja a szülői szeretetet. A szülő gyermekkel töltött idejét, beszélgetéseket, kirándulást, ünnepségeket, vagy akár a templomban, a közösségben eltöltött időt, ezt nem lehet semmi mással pótolni. A gyermek, ha nem kapja meg azt, amire vágyik, akkor sír, dacos lesz. Az egyik kisebb, a másik nagyobb mértékben, de lázong. Ha mindent megkap, amit csak megkíván, akkor zsarnokká válik, és később elzüllik. És a szülők pedig elgondolkodhatnak, na most akkor mit tegyek? Ha nem adom meg, hisztizik. Ha megadom, mi lesz belőle? Ezért csak az Isten tud gyermeket nevelni, és tőle kérjünk mindig időről időre, alkalomról alkalomra segítséget. Csak egy sóhaj, Uram, most segíts, könyörülj rajtam, mert nem tudom, mit tegyek. Nézzük meg a szülők és a felnőttek felelőssége a kisgyermek nevelésében 2 és 12 éves kor között. Hát először a hitnek a kérdésével kell foglalkoznunk. Mivel, ahogy mondottam, a kisgyermek mindent elhisz, ezért a szülő, ha a szülő Isten félelemre neveli, akkor a gyermeknek is lesz Isten hite, de gyermeki Isten hite. Tehát ez még nem azonos a felnőttek tudatos hitével, inkább még csak hiszékenység. Úgy fogad el mindent, ahogy mondják neki a szülei, nagyszülei, vagy a közösségben a plébános, vagy a hitoktató. Annak ellenére, hogy ez még nem felnőtt hit, még nem üdvözítő hit, még nem tartja meg őt, mégis nagyon fontos Isten hitre nevelni őket. Ott marad a mag, és valamikor ez ki fog kelni. És itt említem meg a felnőtteknek azt a súlyos bűnét, amikor megakadályozzák, hogy ez a hit létrejöjjön a gyermekekben. Ha pedig már létrejött, megrendítik ezt a hitet. A felvilágosodás korában, felvilágosodás kora óta inkább állami szinten hivatalosan is folyik ez az Istenben való hit megrendítése az iskolánkban és az egész társadalomban. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak a szocializmusban, mert ez így van nyugaton, Amerikában is mindenütt, mert az ördög ott is ördög. A darwinizmus terjed, az iskolákban tanítják, ez szerint nem Isten teremtett bennünket, hanem csak úgy kifejlődtünk a vak véletlen folytán valamikor a semmiből. Az ateizmust hivatalosan állami szinten is terjesztik, tehát az Isten hit kigúnyolása is társadalmi szinten folyik mindenütt. Azt olvashatjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében, aki megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb annak, hogyha malomkövet kötnek a nyakára és a tenger mélyébe vetik. Ez különösen vonatkozik arra, amikor a gyermekekben zsendülő Isten hitet valamilyen módon kiírtják különböző tanításokkal. Jaj azoknak, akik megbotránkoztatták ezeket a gyermekeket. Botránykövet vetettek eléjük, elámították őket. És ezt a jajt meg is fogják tapasztalni. És ez nem csak társadalmi szinten történik, hanem egyéni szinten is, ezért gondoljon mindenki arra, hogy mit tesz. Nem csak arról van szó, hogy úgy tanítja valaki, nincs Isten, és hogy a majomtól származunk, hanem az életünk is megbotránkoztathatja őket. Vagyis mondunk valamit, és másképp élünk. Ezért mondja a Szentírás, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni a következő műsorunkban, és pedig a fenyítéssel és a gyermekei gondos figyelemmel kísérésének a témájával. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
Ferenc pápa ismételten elítéli a srilankai terrorcselekményeket.